2,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Végső nyughelyére helyezték Ferenc pápát a római Santa Maria Maggiore Bazilikában. Tájékoztatott a Szent Szék szombat délután. A szertartást vezető Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja Ferenc pápa közvetlenségét, a szegények, a menekültek, a periférián élők iránti elkötelezettségét és a béke melletti kiállását hangsúlyozta az egyházfő búcsúztatási szertartásán mondott homíliájában a vatikáni Szent Péter Bazilika előtti téren szombaton. Homíliája végén a bíborosi kollégium dékánja arra kérte Ferenc pápát, aki szerette azzal befejezni beszédeit, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte, hogy most ő imádkozzon értünk. Ferenc pápa, az égből most te áld meg az egyházat, áld meg Rómát, áld meg az egész világot, ahogyan ezt múlt vasárnap tetted ennek a bazilikának az erkélyéről, utoljára magadhoz ölelve Isten egész népét, és vele lélekben az emberiséget is, amely őszinte szívvel keresi az igazságot, és ébren tartja a remény lángját, fogalmazott Giovanni Battista Re. A homília után francia, arab, portugál, lengyel, német és kínai nyelven hangzott el egyetemes könyörgés Ferenc pápáért, az egyházért, minden nemzetért és a korábbi pápákért. Az áldás után a végső ajánlás és búcsúvétel keretében Isten irgalmába ajánlották Ferenc pápa lelkét. A gyászszertartás a Minden Szentek litániájával, majd a keleti katolikus egyházak könyörgéseivel folytatódott. Ezután Giovanni Battista Re szentelt vízzel hintette meg Ferenc pápa koporsóját. A 2 órás szertartás végén a koporsót visszavitték a Szent Péter Bazilikába, ahonnan a Santa Maria Maggiore Bazilikába Ferenc pápa végső nyughelyére kísérték. Egy átalakított üvegfalú pápa mobilban vitték át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore Bazilikába. Így a menet útvonala mentén álló gyászolók is látták a megboldogult egyházfő koporsóját. Ferenc pápa egy olyan járműben tette meg az utolsó útját, amelyet életében is használt, például külföldi látogatásai alkalmával, emelték ki. A gyászmenet 6 kilométer tett meg a Santa Maria Maggiore Bazilikáig, ahol végső nyughelyére helyezték. A Santa Maria Maggiore Bazilika előtti lépcsősoron 40 barátja várta az elhunyt pápát. Olyan hajléktalanok, szegények, engedéllyel néhány órára elengedett elítéltek, akikkel Ferenc pápa az utóbbi 12 évben közeli kapcsolatba került. Egy-egy szál fehér rózsa volt a kezükben. A Szentszéki Sajtóközpont közlése szerint Ferenc pápa síremléke a Santa Maria Maggiore Bazilika baloldali mellékhajójában van. A sírba helyezés zárt ajtók mögött zajlott. A szertartást Kevin Farrell, kamerlengó bíboros végezte. A síremlék Ligúriából származó márványból készült. A sírkövön csak a Franciscus felirat olvasható, a fülke falán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. Április 27-én vasárnap reggel 7 órától lehet látogatni Ferenc pápa sírhelyét a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Ferenc pápa a perifériákon élők szemszögéből tekintett az egyházra, mondta érsegi Márk Aurél, a külgazdasági és külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója a katolikus egyházfő temetésének napján az M1 aktuális csatornán. A főtanácsadó felidézte, maga az egyházfő jelentette ki többször is, hogy elsősorban a perifériákra szeretne eljutni, olyan helyekre, ahol korábban még nem járt pápa, vagy ahol kisebb közösségek vártak rá. A magyarországi pápa látogatás egyfajta kivételnek is tekinthető, hiszen maga mondta, hogy Európa szívébe látogatott el. hozzátéve. Ferenc pápa ugyanakkor érzékelte, hogy Közép-Európa és benne Magyarország is kicsit ki van rekesztve a nyugati világból. A főtanácsadó szerint az egyházfő példaként kívánta a világ számára megmutatni a nálunk megtapasztalt értékeket. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, száraz idő várható, azonban a nyugati-délnyugati határ közelében az esti órákban még előfordulhat gyenge zápor. Az északi-északkeleti szél fokozatosan veszít az erejéből, de az észak-alföldön helyenként még hajnalban is előfordulnak erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higany szála. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Jó estét és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most röviden áttekintést adok arról, hogy mivel várjuk önöket ma éjfélig a készülékek elé. Némi műsorváltozás is lesz, erre majd felhívom figyelmüket. Rövidesen Könyvek könyve című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Szabó Magda Pilátus című regényéből olvasunk. Utána pedig nem a szerzetesek fél óráját ismételjük meg, tehát 20 óra 35-től, hanem 7 nap című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, melyben áttekintést adunk régiónk e-heti híreiből, eseményeiről. 21 óra 10 perckor a zenemestereivel jelentkezünk. Utána 22 óra 5-től megismételjük Kedről, a Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunkat. 23 óra 5-től a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. Utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb évfél előtt jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további szép estét és jó rádiózást kívánok!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 22. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda Pilátus. Gecánál hideg volt. Sokkal hidegebb, mint délelőtt, mikor még magában érezte az izgalom, a várakozás, a csomagcipelés melegét. A tűz csak kínlódott a nedves szilánkok között. Az öregasszony kinyitotta, aztán azonnal visszacsukta a kofferjét, eszébe jutott, hogy mégse tette be a kendőt este. Nem akarta megsérteni Gecát a gyanújával, hogy a kedvéért, a vendég kedvéért se tesz kivételt. Egy félig kész palást a nagy széken hevert kiterítve. Mintha csak meg szeretné nézni a kelméjét közelebbről, alábújt. Nyaka köré redőzte a habos sejmet. Nézte a tüzet, még csak a színe se volt igazi. Nem melegített. Gica elcsöndesedett, elfáradhatott ő is. Nem beszéltek. 6 óra után megjött Antal. Gica motyogott, mikor bevezette, hogy milyen kedves meglepetés. Nem hitte volna, hogy megtiszteli őket, mikor a múltkor elmesélte, hogy Etelka ma érkezik. Közben leste, ki milyen arcot vág. Az öregasszony elkezdett könnyezni, mikor meglátta Antalt. Magához szorította, megcsókolta, mint a gyerekét. Most nem volt Iza, aki feszélyezte volna. Antal kétfélén nézett rá, de ezt már megszokta. Figyelt csak a szemüket, mondta néha Vince. Antal is, Iza is egyszerre kétféle szemmel néz rád, ha néz. Úgy, mint a gyereked, és úgy is, mint az orvosod. Sose tudod bizonyosan, mit látnak, és melyik szemükkel. Antal megdöbbent attól, amit látott. Arca, tekintete persze nem mutatta. Annyi év alatt megtanulta már, hogy diagnózisait belül alakítsa ki, és a beteg sose vegyen észre rajta semmit tárgyilagos és barátságos érdeklődésen kívül. Az öreg asszony felényi volt. Szép, még a könnyek mögött is mindig nevető szeme, bizalmatlan, mint egy gyereké, akivel rosszul bántak. Kabátja, kalapja, melyet Gica bent hagyott az ágy tetején, divatos, vadonatúj, a ruhája is az. Ám beszéde, hajdani hadarú, víg beszéde, mely még kétségbeesésében is olyan ízes volt, olyan hallgatnivaló, halkabb lett, mintha hangja fénye is megkopott volna. Lassú lett a szava, és valahogy sunyi. Az öregasszonynak nem voltak kijelentései, feleletei pedig elmosódtak, mintha megszokta volna, hogy semmire se mondjon igent vagy nemet. Antal mondat közben felállt, úgy elöntötte a szánalom, odahajolt hozzá, magához szorította, megcsókolta. A kék, most már ránc gyűrűből előfénylő szem megpárásodott megint, de Szöcsné elhúzta tőle az arcát. Iszonyatosan, kellemetlenül hideg volt a szobában. Az orvos leemelte az öregasszonyról a palástot, s hátára borította a kabátját. Felnyalávolta a bőröndöt meg a szatyrot. Jöjjön, anyám, itt nagyon hideg van. Gica néni bizonyára nem fog haragudni. Attól félek, megfázik itt. Nálam ökröt lehet sütni. Én minden helységben fűtök. Imádom a meleget, hiszen tudja. Nálam is eltöltheti az éjszakát. Az öregasszony nem mozdult. Gica nyakán ráncok túródtak, ahogy leszekte az állát. Anya vajás, hogy dirigál? Annyit keres, amennyit akar. Nem kunszt, ha dobálja a pénzét. Mit kap csak a cikkeiért? Valaha nagyon megsértette Szőcséket. Etelka nyilván nem fog menni. Kupás. Valahogy Antal is azt érezte, nem sikerül átvinnie, aztán még egyszer megnézte azt a jól ismert arcot, és látta, hogy az a szem akarat nélküli, üres és engedelmes. Gondolod? Kérdezte habozva az öreg asszony. Persze, búcsúzzanak, anyám. Akarom én ezt? Kérdezte magától az öregasszony, mintha valaki idegennel beszélgetne. Még érezte, hogy Antal nyakába köti a sájás Gica rút arcot vág. Én nem tudom, akarom-e, de ellenkezni nem szabad. Nekem senkivel se szabad ellenkeznem. Nekem mindig megmondják, mit csináljak. Antal fiatal, Antal jobban tudja, mint én. Megcsókolta Gicát, motyogott valamit a csirkéről, aztán elindult engedelmesen az orvos után. A kulcs, Vince régi kapukulcsa volt, arra kötöttek ismertetőjelül egy darabka nemzeti szín szalagot, megfordult a zárban. A kapubolt alatt felgyúlt a villany, hunyorgott a hirtelen fényre. Az ő idejükben nem volt itt körte, téli délutánokon tapogatózni kellett a fedett kapubolt alatt. A kert felől apró lábak dobogtak. Félálomban hall az ember ilyen puha, osonó neszeket. Jött kapitány, mint máskor, mint mindig. Megszaglázta Antalt, rámakogott. Az öreg asszony várt. Kapitány bizalmatlanul tekintett rá, elhúzódott előle, mikor hozzáhajolt. Nem ismerte meg. Nem fájt. Mint a fagyasztott testrészt, metélhették már az események. Nem érezte. A kapubolt alatt ott volt a régi garnitúra, csak rendbehozták, kijavították a törött vesszőket a kosárszékeken. Most lámpa világított az udvar felé is, erős fényű körte, látszott, hogy Vince rózsafái félkörbe görbítve várják a havat. Törzsük körül szalma, újságpapír, ugyanaz, ami ilyen tájt fogadni szokta, de ez se volt rá különösebb hatással. Követte Antalt a lépcsőkön, melyeket vakítóra sikált Gica. Fény fogadta mindenütt. Az előszoba fala hófehér, rajta valami fura formájú zöld fogas, akár Izánál járna. Az ajtókat újra lakkozták. Bent a két kis szobában beépített bútorok, s olyan könnyű, vadszínű garnitúrák, mint Pesten. Sok lámpa, sok virág. A virágok még az ő virágaik. A szőnyegek lilák, zöldek, az asztalok alacsonyak, itt is sok apró asztal, mint Izánál. Az ablakok előtt behúzós függönyök érthetetlen mintájú vászomból. Valóban meleg volt. Áldott meleg. Amit látott, annyira más volt, mint ami emlékeiben élt, hogy már nem is érintette. Nem hatott rá. Antal megnyitotta előtte a nagyszoba ajtaját, mely mögött valamikor Iza meg ő éltek. Ez volt a lány Iza szobája is hajdan, a legnapfényesebb, a legkedvesebb, mely a rózsákra nézett, s maga is olyan volt nyaranta, mint egy csillogó üveggömb valamelyik kerti rózsakaró végén. Antal villanygyújtott. A földre tette a szatyrot meg a bőröndöt, előre engedte az öreg asszonyt. Ránézett, várt. Az arc nem mozdult. A pillantás nem változott egyelőre, az öregasszony körbehordta a tekintetét. Az orvos azt képzelte, azonnal reagál, s eliszonyodott, mikor látta, hogy mégsem. Legszívesebben rákiáltott volna, megrázza. Nem mert hozzányúlni. A kék tekintet lassan, nagyon lassan még egyszer körbejárt a szobában. A lánykori függöny, melyet még Emma néninél készített, évek ábrándjaival, terveivel öltései között, ott feszült az ablak előtt. S Vince régi ágya a sarokban állt, dagadó hassal, magasra tornyozva benne a párnák, előtte a piros plüsszsámolya gyöngyszemű kutyával. Csak nem minden itt hagyott bútor megvolt, s a tárgyak is, amelyeket valaha szeretett. A csorba madaras kék váza, a kis kredenc üvegfala mögött, Vince törött farkú, meisseni porcelán egere. A szőnyegek is régiek voltak, a kályha ellenző is. Fekete lakhátán a vidám gyümölcskosára szokatlanul sok dinnye szelettel, mely olyan érthetetlenül kedvesen átlangyosodott mindig, ha fűtöttek. Langyos, piros dinnyék. Nagyon szeretem ezt a szobát, anyám, mondta Antal. Itt fog lakni. Nem akar megfürödni? Nem várt választ, ott hagyta. Az öregasszony hallotta, hogy motoz a konyhában, a zaj, a csörömpölés, még a behallatszó diáknóta is kísértetiesen ismerős volt. Mintha Vince járna kinn. Az volt olyan katuska, míg épp volt, az dúdolt egyre munka közben. Kigombolta a kabátját, leereszkedett egy székre. Az volt az első gondolata, hogy mégse hozta el feleslegesen a fürdőlepedőt. Kinyújtotta a lábát, nézte a cipőjét, le kellene kefélni. Az utóbbi időben túl hidegnek érezték már az előszobát. A tisztítószereket belopták a hálóba, ott dugdosták az éjjeli szekrényben egy fadobozban. Gépiesen meghúzta Vince éjjeli szekrénye ajtaján a gombját, reménytelenül valami ősi szokásnak engedve. Új ládikó volt benn, lakkozott, piros, vidám, de benne voltak a nemes darabok, a kefék meg a cipőkrém. Leguggolt, nézte a kefét. Lassan, nagyon lassan, mintha valaki a nevén szólítaná, mintha erdőből kiáltana felé, s hangot hallana, amire válaszolnia kell, felemelte a fejét. Antal így találta, fülelve, mint egy állatot, aki neszre figyel. A törőköző nem az ő foltozott damasztjai, hanem friss, vidám frottírkendők akár Izánál, a régi kampón lógott, a fürdőszoba is kellemesen meleg volt. Csodálkozott, milyen piszkos a keze, holott megtisztálkodott Gicánál, de hát hideg vízben. Antal fütyült, szaladgált, a konyhában adott neki vacsorát. Antal konyhája teljesen olyan volt, mint az övék Pesten. Az ő hajdani spórja eltűnt, villanytűzhelyen melegedett az étel, és itt is egybeépült a kredencféleség meg a mosogató. Megtapogatta a műanyaglapot, amely a felületet fette. Az én régi kredencem van alatta, gondolta az öreg asszony, és azt képzelte, a fa megérzi ujjait a műanyag lemezen át. Antal kitálalta az ételt. Gica szokott neki vacsorát főzni, nem rendszeresen, csak olykor, ma éppen igen. Ízlett a tök főzelék meg a fasírozott. Sokkal jobbnak találta, mint a sült csirkét délben. Antal még mindig rengeteg kenyeret evett, mint ehhez. Nem beszélgettek, csak vacsoráztak csöndesen. Anyám, mondta Antal vacsora után, nagyon fáradt maga? Szinte szédült, olyan fáradt volt. Nem merte megvallani, azt mondta, nem. Ma fát vágtam, meghorzsoltam a kezemet, és az a mániám, hogy ne hagyja Gica nénének mosatlant. Úgy szeretném, ha elmosogatna helyettem. Szó nélkül felállt, összeszedte az edényt. Antal figyelte, milyen riadtan nézi a csapokat, hogy tétovázik, mielőtt megnyitná a meleg vizet. Azt a szomorú figyelmet, amellyel öblöget, s magasra tart időnként egy-egy tányért, saját csorba készletének valamelyik viszonylag épp darabját. Gica néni nagyon ügyes, de sose tudott semmit sem úgy elvégezni, mint anyám. Lassan, iszonyatos messziségből jöttek vissza a szavak, értelmük is végtelen lassúsággal hatolt át a füléig. Igen, Gica jó lány, de nem elég tiszta. Sose is volt az. Amit anyám mosogat el, olyan, mint a hab. Mint a hab, hallotta, s mint valami vízhang ismételgette magának. Mint a hab. Úgy hallottam, Iza férjhez megy. Nem mondott rá semmit. Ő is megnősül, mondta Gica, nincs mit egymás szemére hányniok. Ugye sokáig itt marad anyám? Sokáig, mondta benne a visszhang. Sokáig. Örülnék neki. Sokáig. Most sem válaszolt. A régi, agyonmosott, kedves törlőkkel élvezett volt dolgozni, csak úgy itták a vizet. A tányérok háta fény lett, mint a tükör. Van valami tervem, szeretném megbeszélni magával. Majd eldönti, tetszik-e vagy sem. Nagyon szeretném, ha maradna. Eldönt valamit? Ő? A törlőt kiteregette, becsukta a kredenc fiókot. Antal kezet csókolt, mindig így köszönt meg mindent, egy felvart gombot, friss zoknit. Ám Antal, aki mellette állt, semmivel sem volt valószínűbb, mint az álom. Egyetlen volt igazi, valóságos. A tányérok, a tiszta, villogó tányérok. A munka, amelyre ezúttal valóban szüksége volt valakinek. A bojler tudja kezelni, nem? Nekem el kell mennem még valahová, de iparkodom korán visszajönni. Addig megfürdik, lefekszik. Aztán, ha megjöttem, megpróbálunk komolyabb dolgokról beszélni. Úgy jött anyám, mint az Isten áldása. Nem is tudja, mennyire kívántam. Térült, fordult, hozta a kabátját, kalapja persze nem volt megint. A szavak, amelyekkel elköszönt, úgy gomolyogtak az öregasszony körül, mint a füst. Pesten mindig Iza csinálta a fürdőjét. Féltette, megszédül a gőzben, vagy leforrázza magát a bojlernál. Szerette volna megmondani Antalnak, hogy vágyik a meleg víz után, de nem szabad magában fürdenie, nem mert szólni. Antal megcsókolta, azt mondta, becsukja az ajtót, a kaput is, nyugodtan lefekhetik, nem nyit rá senki. Gica néni ilyenkor már sose jön át. Elfutott, fütyült, mint régen. Kapitány szuszogott, kaparni kezdte az ajtót. Az öregasszony beengedte. Most, hogy egyedül voltak, az állat közelebb jött, megszaglázta a bokáját, aztán két hátsó lábára állt, s az arcába nézett. Az elhangzott mondatok egyre erősebb zengéssel gyűrűztek körötte, mint a harangszó. Az öregasszony letérdelt, nem érintette meg a nyulat, csak bámult rá, s a múlt, jelen és jövendő nagy körei ott surrogtak az arca körül. Most nem érzett fáradtságot már, és most világos is lett számára minden, sőt a házat is megismerte, a régi bútorokat a friss vakolat mögött. A ház megszólalt, ráköszönt. Ott hagyta kapitányt, aki félig ijedt, félig önfelett makogással elindult a nyomában, alig híve szemének és ösztöneinek, s aztán körülszimatolta és körülugrálta, olyan boldogsággal, amilyennel csak egy állat tud örülni. Az öregasszony átlépegetett hajdani szobáin, melyek a lila és zöld függönyök között is azonosak voltak önmagukkal. Aztán megállt a harmadik helység küszöbén, ahová Antal a csomagjait vitte. Megvetette hátát az ajtó félfán. Az élmény, hogy hazajött, hogy ez a fogalom haza van még, hogy a ház is megvan, és a múlt is valamiképpen, mint valami élőlény szembefordult vele, és nevén szólította. Az öreg asszony, aki annyi hónapja néma volt már, csukott szájjal magában felelt neki. Antal rohant az utcán, jól esett izmainak a futás. Így száguldott ki a házból azon a reggelen is, amikor már tudta, hogy el kell hagynia Izát, és mintha az életért futna, szaladt a rezgő ég alatt. Most valahogy más lett az utca. A levegő megnyírkosodott, megsűrült körülötte, elvesztette rugalmasságát. Tejszerű lett, ugyanakkor valahogy sötét. A lámpák önmagukba húzottak, befelé fordult minden fény. Elpusztítja, gondolta Antal, ahogy majdnem megölt engem is. Egyetlen szállon lebeg már a világ felett. Iza kiengedte a kezéből, egy-két hónap s eltűnik ő is örökre. Ha elkapom a szálát, talán még visszatér. Most jó volt tudnia, hogy nem sokára meglátja Lídiát, megfogja a kezét. Szerette megérinteni, érezni bőre langyosságát, tudni, hogy van, hogy rövidesen vele fog élni, és ha éjjelente felébred, mert rosszat álmodott, Lídia hangja költi fel, és Lídiának mondja el, mit hozott elébe az álomkép. Alig fért fel a villamosra, a lépcsőn utazott, feszült volt, vidám, ideges, mint mindig, ha órák óta nem látta már a lányt, és valami más okból is, mert tele volt a tervvel, amit azonnal meg akart tárgyalni vele. Milyen jó, hogy Lídiával Izáról is lehet beszélni. Csak vele, soha senki mással. Mikor leszállt a klinikánál, káromkodott, alig látta a fákat. Az épület ablakok eltűntek, minden csak sejlett a váratlanul alázuhogó ködben. Lídiát az ebédlőben találta meg, vacsorája végén tartott már. Rápillantott, mikor belépett, aztán elkapta a szemét és a villáját bámulta. Nem mer rám se nézni, gondolta Antal, minden benne van a szemünkben. Mellé ült, várta, még befejezi. A hazafelé út sokszor eszébe jutott később. Az az út az irreális, sűrű, semmiben, a régi erdei ösvényen, amelynek immár csak Lídia emléke volt, senki másé, s melyről réges-régen tovaszált Iza hajdani lehelete. Mentek a ködön át, egymásba kapaszkodva, kerülgették a padokat, a fákat, Lídia arca egyszer egészen közel került az övéhez, hallotta gyorsuló lélegzetét, s tudta, hogy a lány izgatott és örül. Lídia örült annak, amit hallott. Lídia csodálatos megoldásnak találta a javaslatát. Vincéről beszélt, mint amikor először állt vele szóba, Gyüdről, a malomról, az öregasszonyról. Érezte Lídia sovány karját a kabát szövetén át, találgatták, mit fog szólni Szőcsné, ha meglátja a lányt. Emlékszik-e még rá, ha igen, ugyanhogyan? Alszik, mondta Antal. Bármit mond, ne bánd. Most álmában beszél még, álmában cselekszik, de majd felébred. Azóta megfürdött, bebújt az ágyba, ül, párnákkal feltámasztva, orrán a szemüveg, amit csak olvasásra hord, mert hiú, és átnézi a képeslapokat. Remélem megtalálta őket az ablakpárkányon. Most már akarni fogja, meglátod, amit apám temetésekor még nem. Azóta történt valami. Az utcán ismeretlenekkel súrolták egymást. Bocsánatot kértek, nevettek. Nem lehetett látni. Akkora már nem is fehér, sárga volt a köd. Tapogatóztak a kapun, hogy megtalálják a zárt. Bőrük is nyírkos volt, mintha nedves vatta lepett volna be mindent. Bent égtek a lámpák, minden szobában fény világított. A fürdőszoba ajtó nyitva volt, a kád tisztára törölve, a levegőben még úszott a meleg vízgőze, a mosdón ismeretlen szappan, a fregolin kiterítve egy sárga óriási frottírlepedő. Antal sorra leoltotta a villanyt mindenütt. Kapitány az előszoba virágálványa mögül került elő. Rossz kedvű volt, nyugtalan. Buta, mondta Lídia szeretettel. Tök fejű, gyere ide hozzám. Antal bekopogott a harmadik szobába. Nem jött válasz. Kopogott még egyszer. Akkor sem. Ne zavart, mondta Lídia. Elaludt, ráér reggel. Te nem láttad az arcát, felelte Antal. Megyek, felköltöm. Benyitott. Az ágy Emma néni hófehér terítőjével ott villogott, vetetlenül. Izakó ferjéből nem csomagolt ki senki. Az öreg asszony nem volt a szobában.
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című írásának 22. része, felolvasta Györgyi Anna, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A most elhangzott részt a vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Nyitott kapus adománynap keretében programdömpingben lehetett része mindazoknak, akik ellátogattak az Egri Hunyadi Mátyás általános iskolába. A gyűjtést a Duchenne-féle izomdisztrófiával élő bátornak és táltosnak hozták létre, hogy a fiúk közelebb kerülhessenek a szükséges gyógykezelésükhöz. Most édesanyjukat Pintér Beátát hallják.
10 éve járunk ide az iskolába. Hát mindenképp szívmelengető történet volt. Ugye adventkor jött ez a telefon, hogy erre készül az iskola, és aztán január közepén volt az első megbeszélés, és hát igazából egy negyed év munkája, hogy ez a hatalmas rendezvény most itt létrejöhetett.
Mikkel találkozhatnak az ideérkezők? Ugye egy nyitott kapus rendezvényről van szó.
Igen, az iskola megnyitotta a kapuit. Hát ugye úgy indult a történet, hogy egy kézműves és süteményvásár, de aztán túl csordult az egész, és a költészet heti program sorozatba lett beillesztve, ez egy nap. Úgyhogy itt van velünk Tatár Gabi, egy beugró színházzal, Vámos Robi, ugye, aki a Légy te is bánthatatlan című könyvet írt, ő egy gyerekkócs, és a gyerekekkel, kamaszokkal nagyon sokat foglalkozik, vele rajzolhatnak a gyerekek. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi színpada is fellép, a Tekergő zenekar itt van, volt Hunyadis diák, a műsorvezető, a Irodalmi Kávéházban és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyik oktatója vezeti, és két költőnővel beszélget. Ha az időjárás engedés, nagyon drukkolunk, még van egy órája az esőnek, hogy megérkezzenek az oldtimer autókkal a járműörökségeinket őrző egyesület tagjai, valamint a szelíd motorosok, a fiúk kedvére, de délután táncházzal, ugye az Egerszalóki Tekergő zenekar érkezik, csillámtetkó, hajfonás, mesemaraton, egészségponton, vérnyomás, vércukorszintmérés, tehát tényleg mindenki beletett mindent, és aztán megérkeztek a sütemények, megérkeztek a kézműves portékek, amit gyerekek, óvodai csoportok, óvónők, szülők, nagyszülők készítettek erre a mai alkalomra.
Hogyan érzik magukat a fiúk ezen a napon?
Jaj, ők nagyon izgatottan várták ezt a mai napot. Szerencsére egyik sem betegedett le, tehát ez egy nagyon pozitív történet. Most elmentek a Vámos Robihoz rajzolni, és aztán jönnek vissza ők is majd az aulába.
Mire számítanak a nap végén, hogy úgy nagyjából mi lesz ennek a napnak a vége?
Megmondhatatlan. Tehát itt azért az iskolában már egy hónappal ezelőtt elindult az adománydobozok örökbefogadása. Mindig egy-egy osztály örökbefogadta, és akkor egy nagyon komoly pedagógiai program is volt az, hogy ugye a másságról egy picit beszélni, arról, hogyha egy olyan ember van a közösségben, aki segítségre szorul, hogyan lehet azt megtenni, mivel lehet őt segíteni, tehát egy kerekesszékes ember élete ugyanolyan színes tud lenni, mint egészséges társaiké, csak ugye megijedünk egy kerekesszék láttán. Talán most már ezek a gyerekek fogják azt tudni, hogy nem kell megijedni, mert ugyanolyan vagány, ugyanolyan csapnivaló kamasz, ahogy szoktuk mondani, tehát hogy nem kell ettől megijedni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. És hát ugye az is, hogy az adományozás, hogy milyen nagy lelkűség, a közösségi összefogás mit jelenthet, hogyan adhat segítséget. Tehát lehet, hogy valakinek csak egy nasi a 10 órai szünetben, de hogyha 600 gyerek lemond a nasiáról, akkor az egy másik embernek micsoda nagy segítség tud lenni.
Rózsa Sándor, az iskola igazgatója elmondta, az esemény a fiatalok érzékenyítése miatt is fontos.
Úgy gondolom, hogy ezzel egy óriási példát is mutatunk a diák közösségnek, másrészt pedig bízom benne, hogy egy nagyon nagy segítség lesz a Bátor Tátos alapítványnak, ahol egy testvérpár gyógyulását fogjuk tudni támogatni. Gyakorlatilag itt az iskolánkban 4 éve már, hogy a Magyar Költészet Napi alkalmából egy hetes Poetry Week nevű rendezvénysorozatot szervezünk, és úgy gondolták a kollégáim, hogy a fehér testvérek támogatását ebben a programsorozatban, ezen a napon nyitott kapu keretében tudjuk megvalósítani, és gyakorlatilag ráépülve a Poetry Week rendezvénysorozatára, ahol nagyon sok olyan gyerekekhez kapcsolódó kortárs művészek, költők, gyakorlatilag olyan programokat szoktunk beemelni ebbe a rendezvénysorozatba, amit gyakorlatilag tantermi szokásos klasszikus tantermi környezetben nem érnek el a gyerekek, és így ezáltal nyílt lehetőségünk arra, így az iskola teljes egészének összefogásával és nagyon sok-sok munkával, támogatóval, hogy ezt a Nyitott Kapuk nevű rendezvényt a mai nap meg tudjuk valósítani. Önmagában a hetes sorozatban itt volt pénteken a Gajdos Népzenei Együttes, egy fantasztikus koncertet tartottak. Lesz még ezek után interaktív irodalmi foglalkozásunk dr. Kusper Judittal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensével, és ugye hát a mai nap az nagyon sok színész és előadó köré szerveződött. Tatár Gabi színművésznő és Öveugró Színház előadásait láttuk, Vámos Robi valaki egy megvalósításmániás kreatív szakember, rajzolni nyílik lehetőség kreatívkodni a jelentkező gyerekekkel. Vendégül fogjuk látni Irodalmi Kávéház keretében Ajlik Csengét költőt egy verslevelek nevű tematikus foglalkozással. Itt lesz Konyári Mónika költő. Aztán moderátornak vendégünk lesz dr. Kispár Dániel, szintén az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Nyelvi és Irodalomtudományi Intézetéből. Itt irodalmi kvízjátékok lesznek, csiribiri ritmusjáték, illetve az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek a egyetemi színpada is föl fog lépni műsorunkban, és hát a teljesség igénye nélkül nagyon sok résztvevője, szereplője volt még ennek a programsorozatnak, de a kiemelt cél az a Bátor Táltos Alapítvány támogatása. Én úgy gondolom, hogy korábban is volt kerekesszékes tanulónk, most is azért az a Duchenne szindrómával élő testvérpár, ugye az idősebb testvérő már középiskolás, de úgy gondolom, hogy ez itt a befogadásban, az érzékenyítésben egy nagyon fontos szerepet játszik, illetve hát ez az egész programsorozat is. Voltak más médiában készített felvételek, amik megjelentek itt a nyitó rendezvényünkön, ott úgy gondolom, hogy teljes képet kaphattak a résztvevők erről az egész betegség problémáról.
Van egy adománydoboz, amit ugye örökbe fogadhattak az osztályok. Hogyan viszonyulnak az adományozáshoz magához ezek a fiatalok?
Én úgy gondolom, hogy nagyon elfogadóak, és nyilván kiki saját lehetőségéhez képest részt vesz az adományozásban. Itt szeretném megköszönni azt, hogy nagyon sok kollégám, szülők, ismerősök és ismeretlenek, magánszemélyek és vállalkozások járultak ahhoz hozzá, hogy apró cseprő tárgyaikat itt tulajdonképpen jelképes adományokkal meg lehessen váltani, és hát bízom benne, hogy ez egy csepp a tengerben, de hozzá fog járulni a testvérek gyógyulásához.
A Matthias Corvinus Collegium junior képzése felvételt hirdett középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok részére, akik a tanulmányaikat a budapesti, debreceni, győri, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként kívánják megkezdeni. A felvételi jelentkezési határideje június 29-e. A részletekről Tóth Viktor, a Matthias Corvinus Collegium Miskolci Központjának egyetemi programkoordinátora adott tájékoztatást.
Az MCC-ben nem állunk meg ezekkel a felvételikkel. Jelen pillanatban az iskolarendszer felvételéhez zajlik. Itt 6 iskolába jelentkezhetnek azok a diákjaink, akik már tavaly évben felvételt nyertek. Külsősök is jelentkezhetnek természetesen, de a 6 iskola az, ami most jelen pillanatban a szóbeliével megjelenik a központunkban, és felveszük azokat a diákokat, akik jövőre iskolarendszeres diákként folytatják a tanulmányaikat az MCC-ben. Jelen pillanatban, amikor befejezzük az iskolarendszer szóbeliket, utána indul az újabb kampányunk. Június 29-ig várjuk azokat a középiskolásokat, akik idén érettségiznek, és megkezdik a tanulmányaikat valamelyik felsőoktatási intézményben. Az MCC Kárpát-medencében 7 kampuszon várja az ide jelentkező diákokat. Ez Budapesten kívül 5 vidéki nagyváros, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr és kiegészül Kolozsvárral. Tehát ide várjuk azokat a jelentkező fiatalokat, fiatalokat, akik picit többet szeretnének tudni attól, mint amit az egyetemen megtanulnak. Ez egy kiegészítő dolog, és egy, talán egy picit életforma is, hiszen az ide jelentkező diákoknak minden segítséget megadunk ahhoz, hogy a társaiktól valamivel egy kicsit feljebb helyezkedjenek el. Nyilván a jelentkezéshez az kell, hogy az lp.mcc.hu oldalon megnézik a felvételi kiírásunkat. Ide azokat várjuk, akik egyébként az érettségit rendben letették, és akik már jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe, és remélhetőleg ebben az évben el is kezdik a tanulmányaikat nappali tagozaton valamelyik ezek az előbb említett városok egyetemein, és első éves nappali tagozatos hallgatók lesznek, és ezen kívül pedig átmennek egy olyan felvételi szűrőn, ami írásbeliből és egy szóbeliből áll. Az írásbeli egy logika és egy szókincsteszt, a szóbeli pedig egy pici prezentáció, és egy picit az ő megismerésük és az ő életútjukhoz hogyan tudunk mi hozzájárulni kérdéskörrel fogjuk őket meglepni. Azt akartam még az előbbihez hozzátenni, hogy mi egy társadalomtudományi fókuszú tehetséggondozó program vagyunk, de minden érdeklődési körből, vagy minden szakról várunk diákokat, tehát azok sincsenek kizárva ebből, akik nem a társadalomtudományok felé vonzódnak, hiszen én azt gondolom, hogy a jövőben nagyon nagy szükségük lesz arra, hogy a társadalomban valamilyen szerepet betöltve, akár vezetőként, akár olyan értelmiségiként jelen legyenek, hiszen aki az egyetemen tanul, az valamilyen szinten értelmiségi lesz, és itt az értelmiségbe beintegrálódáshoz szükségük van bizonyos készségekre. Amire most jelentkezni fognak június 29-ig, ez az első évben a junior évet jelenti, a junior év pedig arról szól, hogy kiegyenlítse azt a tudáshalmazt, amit egyébként a középiskolák már megszereztek, kiegészítse azzal, ami az egyetemen könnyebbé teszi a tanulmányaikat, időgazdálkodás, tanulásmódszertan, íráskészség, szövegértés, retorika, vitaklubokon vesznek részt, eljárnak különböző akadémiákra, a tavaszi és őszi akadémiákon, palírozódnak abban a tudásban, hogy majdan abban az iskolarendszerbe tudjanak jelentkezni, ami egyébként jelen pillanatban is zajlik a központban.
Nemrég avatták fel az elsősöket a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában. Továbbá a diákok hamarosan becsatlakoznak a Szent Imre Katolikus Iskola rádió hálózatába. Az iskolai életről Labanc Barta Bernadettet, az oktatási intézmény főigazgatóját hallják.
Nagyon mozgalmas időszakot tudhatunk magunknak. Tavaly nyáron ugye felzajlott, felpörgött az én életem is, hiszen intézményünkben vezetőváltás volt, és egy szép megkérésre, felkérésre igent mondtam erre a lehetőségre, ami hatalmas feladat, rengeteg munka, tényleg teljes embert igénylő feladat, teljesen más, mint amiről ugye az iskolában tanul az ember, és ugye ezt itt már az életben, gyakorlatban kell megvalósítani. Rengeteg dolgot, rengeteg eseményt, rengeteg programot, nagyon sok versenyt látogattak meg már a rákócis diákjaink, Gyöngyösön, itt a környező településeken, megyei szinteken, országos versenyeken, legyen ez egy fotópályázat, énekpályázat, matematika, rajz, természettudomány, hittanverseny, úgyhogy tényleg hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy én most itt lehetek, ahol vagyok. Igen, hál' Istennek nagyon lelkes a csapatunk. Tényleg bármit mond, bármit kér az ember, hogy most van ez a verseny lehetőség, elmennénk, megnézzük. Ugye az e-maileket is ilyen célirányosan szoktam küldeni a kollégáknak, hogy nézzük már meg, nagyon jónak tűnik, nagyon érdekes, és akkor olyan jó, hogy lelkesek és mennek Egerbe, Apcra, bárhová, ahová tényleg szól a verseny meghívásunk, és ami külön büszkeség és nagy öröm, hogy dobogós helyeket szereznek meg a gyerekek. Van úgy, hogy első, második helyet is elhoznak meg, még mellé külön díjat. Úgyhogy a kollégák is tényleg azt mondom, hogy nagyon sokat dolgoznak, rengeteget, tehát mondhatnám azt, hogy sokszor erőn felül teljesítenek, amiért tényleg hálásak vagyunk nekik, hogy odaálltak, ott vannak mellettünk. Amikor én még katekéta voltam, akkor jó pár évvel ezelőtt, 2017 vagy 2018-ban indult a Szent István Rádió és televízión keresztül, ugye ez a Szent Imre Katolikus Iskola rádiós hálózat, és tényleg nagyon sok osztályban tanítottam, és csak úgy ez így megmaradt az én kis érdeklődési szintemen, de a szívembe zárva, hogy ezzel foglalkoznunk kell majd. És most jött el a lehetőség, hogy március 25-én egy ilyen szakmai napra, amikor összehívták, ugye 13 intézmény van már ebben a hálózatban benne egyházmegyén belül, és kaptuk a lehetőséget mi is a televízió rádió igazgató úrától, hogy akkor elérkezett Betty az idő, és elmentünk 7 nagyon lelkes fiatallal, 5-esek és 6-os fiúk és lányok, és betekintést nyerhettünk, hogy hogy működik a televízió, a rádió, élőadást láthattunk, hogy hogy sugározzák, hogy választják ki a zenéket, úgyhogy elvitte a fiatalokat, meg jó volt azokat látni, hogy papír alapon is voltak kinyomtatott munkák, hogy megnézhettük, hogy hogy kell végül is majd erre készülni, vagy mi lesz ez, és azt mondták a fiatalok, hogy igen, Betty néni, csináljuk, megyünk, rajta vagyunk, viszont ez nem olyan egyszerű, mert ez csak egy szakmai nap volt, ha úgy nézzük, itt csak jól éreztük magunkat, meg játék volt, meg nagyon szép szentmise, hiszen gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét ülte, ugye akkor a katolikus egyház. A munka az most jön, mert már kaptuk pont az e-mail tegnap előtt a rádiótól, hogy akkor a szünet után várnak bennünket, és bizony tanulni kell.
A Kékes Turista Egyesület szervezett hulladékgyűjtő túrát a Kékestető, Mátraháza, Sástó és Mátrafüred által határolt területen, ahol nem csak PET-palackokat és reklámszatyrokat, hanem autóalkatrészeket és sörös dobozokat is találtak a turista utak mentén. A tudnivalókról Sárközi Illést, az egyesület elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Most utólagos beszámolót csinálunk, ugye nem arról, hogy lesz majd ez az akció, hanem már megtörtént. Ja. Beszéljünk akkor arról, hogy ez már több éves, tehát 23 éve, ha jól tudom, már ez egy tradíció. Mindig van egy kijelölt terület, amelyet megtisztítanak. Beszéljünk most erről, hogy mi volt most a célja.
23 éve szervezzük ezt a programunkat, mondhatom így már hagyományosan. Tavasszal és ősszel szervezzük meg ezt a szemétszedő túránkat, mi tiszta Mátraér hulladékgyűjtő túrának nevezzük. Mi a központi Mátrára összpontosítunk, mi ugye a Gyöngyös önkormányzat támogatás alatt csináljuk ezt. Kékestető, Mátraháza, Vörösmarty turistaház, Mátrafüredre lefele jövünk a turista utakon, ezen kívül Lajosházáig lemegyünk, és onnan ugyanúgy vissza Mátrafüredre. Hát körülbelül egy olyan 100-120 kilométernyi turista úton megyünk végig csoportokba, és megtakarítjuk lényegben turista utat és közvetlen környezetét.
Akkor most is így történt ez. Ugye említette, hogy 23 év, az nem kevés. Na de ezóta, az eltelt idő óta rengeteget változott a világ. Rengeteg hulladék termelődik, és évről évre egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézni. Meg akár a gyűjtemény is gazdagszik, gyarapszik.
Hát azért jó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban, mert ha visszaemlékszek a 23 évvel ezelőtti kezdetekre, amikor egy 5 köbméteres konténernek a tetején ugráltam, hogy beleférjen a szemét, ahhoz képest egy ilyen 2 köbméternyi szemetet tudtunk most összeszedni. Magában az összetétele is ugye változó, mert akkor volt, hogy hűtőszekrényt, autógumiktól kezdve, háztartási autóalkatrésztől kezdve mindent találtunk. Most már azért ez egy kicsit összeszűk. Lényegében, ami különlegeseket, ha tudok mondani, hogy szánkó maradványoktól kezdve azért még most is találunk olyan, hogy háztartási hulladék, zsákba kiviszik, sajnos kidobják. Főleg azok a helyek fertőzöttek, ahol azt mondom, hogy ahol be tud állni egy autóval, egy pihenőhely, és akkor ott sajnos kidobják. Arra is van példa, hogy elmegy a McDonald'sbe, megveszi az ételt, ezt követően kimegy oda, elfogyassza, és úgy zacskóstól, úgy mindennel együtt kidobja a parkolóban. Ugye mi, ha megyünk a turista úton, akkor nem csak a turista utat, ha parkolót mellett megyünk el, természetesen azt is megtakarítjuk.
Ki Kiváló akkreditált tehetségpont címet nyert el a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. A címmel mindössze 250 intézmény rendelkezik az országban. A részletekről, az intézmény programjairól, a tehetséggondozásról Kerekes Andrást, az iskola igazgatóját hallják.
Ez azt jelenti, hogy egy iskola olyan tehetséggondozó programot legalább egyet működtet több tehetségterületen, amivel úgymond fejlesztő hatást generált tanulóknál, alsótól kezdve felső tagozatig egy tudatos programot visz véghez. Ebben az esetben ugye mi már akkreditált tehetségpont voltunk az elmúlt években. Most a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kiírására a megújításra törekedtünk, hogy az akkreditált tehetségpont címünket megújítsuk. Az a megtiszteltetés írt minket, hogy a programunk bemutatása során fényderült arra, hogy annyira bővült új területekkel a tehetséggondozó munkája az intézményünknek, hogy javasoltak minket az akkreditált kiváló tehetségpont címre. Ez a bővülés miben is mutatkozik meg nálunk. A polgárvédelmi módszert már bevezették az iskolákban 18-19-es tanévben, és 21-től sakporta referencia intézmény vagyunk. Alsó tagozatban tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk órarendben illesztve is a diákok számára, illetve azon kívül is versenyfelkészítést, diákolimpián vesznek részt a tanulóink, megyei első háromban mindig a diákolimpián helyezést érnek el, országos eredményeink is szépek, illetve ez az egyik területe, ugye a sak az iskolának tehetséggondozás területén, a másik terület társasjáték, itt is a logikai-matematikai tehetsége gondozása a fő profil, de ugye mind a sak, mind a tehetség, mind a társasjáték nagyon fontos kompetenciákat fejleszt a tanulóknál, társas együttműködés, kudarctűrés, nagyon fontos kudarctűrés, tehát megtanulnak veszíteni. Megtanulnak azt, hogy együtt kell dolgozni, megtanulnak stratégiákat kialakítani. Ez mind nagyon fontos abban, hogy egy felnőtt érett személyiségé váljanak a pályorientáció során. Majd játék 8-ban jön be nálunk. Ez is egy fontos tevékenység, amit pszichológus segítségével végzünk, tudatosan már 7-től kezdve. 7-ben egy kis film segítségével pályorientációs tevékenységet kezd az osztályfőnök, illetve a pszichológus, és 8. elején egyéniben hívja be a szülőt és a gyermeket, hogy milyen irányban kívánja a pályát folytatni, hiszen nagyon fontos az, hogy a továbbtanulás a gyermeknek az a szülő és a diák és együttműködését alapuljon, közös döntésén alapuljon, ne csak a szülő egyéni ambíciója legyen, úgymond.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Berecz Renáta, Fekete Gábor és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.